Az 1945. június 15-én velünk aláíratott jóvátételi egyezményben nagyon kemény feltételek voltak. Mezőgazdasági termékektől kezdve, mozdonyokon át, ipari termékekig. Minden megtalálható volt benne. Egy kifosztott országtól szinte teljesíthetetlen dolgokat követeltek. Milyen szempontok szerint állította ezt össze a Szovjetunió?
A második világháborúnak 21 győztes állama volt, ezek közül hárommal írtunk alá jóvátételi szerződést, a Szovjetunióval, Csehszlovákiával és Jugoszláviával. A Szovjetunió volt a legdurvább. A Szovjetunió részéről egy kemény tábornok Zorin írta alá, míg magyar részről az ideiglenes nemzeti kormánynak a vezetője, dálnoki Miklós Béla. Azt mondták, hogy önöknek két dolguk van, a kívánságaink biztosítása, illetve az utasításaink tudomású vételet. Magyarország nem volt abban a helyzetben, hogy bármilyen diktátumot visszautasítson. Először azokat a kérdéseket kellett tisztázni, ami mellett majd megkötik a jóvátételi szerződést, amit mégis tisztázni kellett, hogy a Szovjetunió mit követel jóvátétel fejében, tehát pénzt, árut, az árukon belül micsodát. A második, hogy készárut, munkaerőt, vagy teljes gyárak leszerelését akarják-e, vagy pedig munkaerőt, akik kint dolgoznak. Mennyi legyen az elszámolási ár? Aztán kit terheljenek a szállítási költségek, kik és milyen jogkörrel felügyeljék a leszállított áruknak a minőségét. A következő kérdés az volt, hogy a már jogtalanul leszerelt gyárakkal, gyári berendezésekkel mi történjen. Ugyanis a Szovjetunió abban a pillanatban, ahogy a Vörös Hadseregével megérkezett Magyarország földjére, hadizsákmányként nagyon sok mindent lefoglalt. Ez lehetett gyár, lehetett egy földterület, de nagyon sokszor mondjuk egy teljes banknak a teljes bevételét, trezorjában őrzött kincseit leszerelte és elvitte, úgyhogy az is kérdéses volt, hogy ezeket az elvitt dolgokat milyen módon fogják majd beszámítani Magyarországnak a jóvátételi szerződésbe.
Ebben az volt a tragédia, hogy leszerelték a gyárakat, azonban követelték, hogy az adott gyárak szállítsák termékeiket.
Amikor leszerelt a Szovjetunió egy gyárat, annak nem csak az volt a következménye, hogy nem volt termelőeszköz, hanem az is, hogy azok a munkások, akik abban az adott gyárban dolgoztak, egy kifosztott, szétlőtt, jóvátételre kötelezett országban ott álltak munkanélkül, családdal, család nélkül, hadifogságból, háborúból hazatérve. Nyilván ez egy óriási lelki terhet jelentett. De visszatérve a hadizsákmány kérdésére, nagyon szigorú kötelezettségek vannak arra vonatkozólag, hogy mi számít hadizsákmánynak és mi nem. A magyar fegyverszüneti szerződésben, ami mindennek az alapja, a 7-es pont foglalkozott ebben, és kizárólagosan a német hadianyagokra vonatkozóan engedték meg, hogy a Szovjetunió úgymond hadizsákmányként elvigyen magyar-német termékeket. Szigorúan kimondja azt is a genfi egyezmény, ami itt iránymutató, hogy tilos az állami vagy magántulajdonnak a hadicéllal nem összefüggő leszerelése és elvitele. Ezzel szemben a szovjet hadsereg mindent, ami számára fontos volt vagy megtetszett neki, azt elvitte. Egyházi gyűjteményeket, magángyűjteményeket, képtárakat, gyárakat. A győztes jogán tette ez. És ezen kívül meghatározták a jóvátételi egyezményben, hogy milyen körülmények között akarják ezeket a szállításokat. Azokat az árukat, amelyeket Magyarországtól követeltek, ebben Magyarország az ezt megelőző időszakban nem volt exportképes, illetve exporttámogatást kapott. Vagy pedig olyan cikkeket kértek, amit Magyarországnak külföldről kellett beszerezni. Kértek például 200.000 darab ébresztő órát. Igen ám, de az óra rugók az egy nagyon speciális dolog, Svájcból kellett kemény valutáért beszerezni. Komoly gondot okozott, hogy az orosz műszaki feltételek, amiben kérték a leszállítást, jelentősen különböztek az európai magyar műszaki feltételeknél, tehát magát az előállító gépsort is sokszor át kellett állítani, vagy újra kellett szabályozni, ez nagyon sokba került. Olyan garanciákat kellett vállalni a jóvátételi szerződésben, amelyek a nemzetközi jogban nem voltak bevettek. Az egyik a szállítás volt. A költségek Magyarországot terhelték, de olyan módon, hogy a szovjetek felállítottak egy szovjet szállítási vállalatot, és ő mondta meg, hogy mennyiért szállít. Hiába mondta a magyar tárgyalási küldöttség vezetője, hogy mondjuk egy poharat a nemzetközi trend elszállít egy filléréről, ők azt mondták, hogy 5 fillér. Őrületesen magas volt a szállítási költség, amit a Szovjetunió kasszájába szintén be kellett fizetni.
Hogyan sikerült aztán ezt mégis megvalósítani?
Ez nem volt egy egyenrangú felek között köttetett egyezmény, hanem egyik oldalon ott állt a győztes Szovjetunió, aki mindenben diktált, a másik oldalon pedig ott állt Magyarország, aki nem volt abban a helyzetben, hogy bármilyen diktátumot visszautasítson. Lehetővé tették ebben a jóvátételi egyezményben az utólagos reklamációt, méghozzá mind minőségileg, mind pedig mennyiségileg. Leszállítottunk egy árut, és mondjuk 5 hónap múlva valaki előjött, hogy elnézést, mi 10 trafot kértünk, de csak 9 érkezett meg, vagy 6 vagy 4, akkor Magyarországnak azokat le kellett szállítani. Vagy ha minőségi követelés állt elé, akkor ugyanúgy. Ami szintén megterhelte az országot, hogy nagyon magas büntető kamatot, úgynevezett pönálét állapítottak meg a késedelmes szállítás esetén. Havi 5%, amit ha beszorzott 12-vel, akkor az 60% egy évben.
Eddig termékekről beszéltünk, pénzről, azonban az elszállítandó munkaerő kérdése összefügg-e vajon a gulágokkal?
Természetesen mindennel összefügg, egész egyszerűen a megszállt területeken máig nem feltérképezett számú embereket, ugye Málenki robot egy kis munkára kiszállítottak a Szovjetunióba, hogy ott különböző bányákba, általa felállított táborokban kompenzálja azt a kárt, amit az illető állampolgársága szerinti ország okozott a Szovjetunió számára. Nagyon sok emberi tragédia származik ebből.
A jóvátételi egyezményből tudjuk, hogy akkori értéken 200 millió dollár volt a követelt árok értéke, de mindezek ismeretében lehet-e egyáltalán vélt összeget, vagy vélt számot mondani arról, hogy mégis mennyit fizettünk így ki?
53-ban jött a szovjet jelentés arról, hogy teljesítettük a jóvátételi szállításokat, de a jóvátételi dollár és a normális dollár az nem ugyanaz. Különböző közgazdászok más és más értéket adnak meg. 3,5-4-jel be lehet szorozni ezt a teljesített összeget. Noha hozzá kell azt tenni, hogy a Szovjetunió bizonyos hányadát elengedte ennek a jóvátételnek. A történettudomány ma még nem tud arra választ adni, hogy Magyarország mennyit teljesített. Mert ezen felül mást is kellett adnia a Szovjetuniónak. A fegyverszüneti szerződés 8-as pontja például előírta azt, hogy Magyarország az idegen javakat köteles megőrizni olyan állapotban, amit a fegyverszünet aláírás akkor mutatott, tehát a 45. január 20-án. Na most, hogy az igazi harcok és bombázások 45. január 20-a után érkeztek Magyarországra, tehát ezek az idegen javak megsemmisültek. Ezért Magyarországnak kártérítést kellett fizetnie. Például a Corvin áruházat, amelyik fele részben német, fele részben más tulajdon volt, 45. január 21 és 22-én érte bombatámadás, azután jelentkeztek a tulajdonosok, hogy ezért Magyarország fizessen kártérítést, és fizetnie kellett. A Potsdami konferencián az összes német tulajdont szovjet tulajdonnál nyilvánították. A szovjetek felállítottak olyan alakulatokat, akik szabályosan vadászták Magyarországon a német tulajdont, ezután jutalékot kaptak ezek a katonatisztek. És mi az, hogy német tulajdon? Erről is őrületes vita folyt, hiszen a Führeri Birodalom az elfoglalta Ausztriát, Csehszlovákiát és számos országot bekebelezett. Most a szovjetek mindent német tulajdonnak tekintettek, vissza kellett a szovjetektől ezeket vásárolni. Azokat, akik félig vagy egészen tulajdonosai voltak korábban ezeknek a javaknak, azokat kártalanítani kellett. Nem vállalkozott még arra a történettudomány, hogy ezeket összeszámolja, hogy hány millió dollárt jelentettek az akkori Magyarországnak. Németországnak voltak követelései Magyarországgal szemben, amelyeket a Szovjetunió kapott meg, hogy ezeket a követeléseket ő érvényesítheti. Végül is 47-ben írtak erről a leegyezményt, 45 millió dollár értékben kellett szállítani árut, illetve a Szovjetuniót pénzbelileg kompenzálni.
Mikor szállítottunk utoljára jóvátételt?
Hivatalosan a Szovjetuniónak 53-ban, de hát volt két másik ország, Csehszlovákia és Jugoszlávia, akinek még szállítottunk, de ami igazán nehezen feldolgozható, a lelki feldolgozása ennek az egésznek. A jóvátétel az azt jelenti, hogy mint vesztes állam kárt okoztunk egy másik államnak, aki győztessé lett a II. Világháborúban, és ezért kompenzálni kell valamilyen módon. Magyarországot azért nagyon hosszú ideig utolsó csatlósként emlegették, 10 millió fasiszt fasiszta országának emlegették. Amikor szállították le a 45 utáni nemzedék ezeket a termékeket, hiába szakadtak meg is tették vagonokra a különböző cikkeket, mindig érzékeltették velük, hogy igazából nem tudnak jóvátételt fizetni, mert sokkal nagyobb károkat okoztak. Tehát nem volt meg az a fajta érzésük, hogy na, akkor most valamit teszek és kárpótolom azt az államot, amelynek kárt okoztam. Tehát ezt a fajta erkölcsi tehertételt is még ráhelyezték azokra az emberekre, akiknek tényleg kellett fogni a lapátot és föltenni az árut.
Tart ez még a mai napig?
Azt gondolom, hogy igen, tart.